igazából az énekek-énekének az árására kerül ma majd sor. Mégpedig a 8. fejezet 5. versét olvasom, ami a szerelem ábrázolása címre hallgat a Biblia kommentárok szerint. Így szól ez az egyetlen egy vers. Ki ez a lány, aki a pusztából jön, szerelmesére támaszkodva, az almafa alatt költöttelek fel, ahol anyád vajúdott veled, ahol vajúdott és megszült téged. Eddig tehát igazából maga az ige. És itt már igazából az énekek énekének a végén járunk. Azért érdekes ez a pusztából való feljövetel, itt az énekek énekének a végén, mert hogy a pusztának az Ószövetségben mindig kétfajta jelentést tartalma lehet. Ezt egy kicsit közben lehajtom, hogy mindenkit lássak rendesen. Az egyik, ugye a puszta, az lehet a megpróbáltatásoknak a helyszíne. A másik pedig a puszta, az egy picit egy ilyen Isten átkával sújtott terület, hiszen mondjuk a jóvátételi áldozatnál az az élnek is, ugye oda kell kiküldeni a kecskét, vagy a bakot, ezt most meg kellene néznem. Tehát ez mindenféleképpen valami olyan hely, ahol az Isten vagy próbára tesz, vagy ahol az Isten nincsen jelen. És valójában, ha meg akarom fogalmazni, hogy mi az átok biblikusan, akkor az átok az valójában az, hogy az Istennel való közösségre nincsen lehetőség. Mert az Isten nem engedi meg annak a lehetőségét, hogy ez megvalósuljon. És a puszta az Ószövetségben az nem csak mint földrajzi hely, fontos ilyen szempontból, hanem ebben a két értelmezési tartományban is. A pusztában vándorol Izrael 40 éven keresztül azért, hogy megtisztuljon, azért, hogy elvégezze azokat a próbatételeket, amiket az Isten ott fontosnak lát, és a végén majd úgy menjen be Izrael Kánaánba, hogy akik Egyiptomba születtek, azok már ne menjenek be velük. És a puszta az, ahol meg általában, Jézus is a pusztába megy megkísértetni, tehát ott is próbatétel történik, azt a kísértést szenvedi el ő a pusztában, amiben mi az ősbűn alapján, az ős történet alapján Ádámban és Évában elbuktunk. Vagy a másik értelmezés az pedig az, hogy a puszta az valami Isten által elhagyatott, átkozott hely. És akkor itt jön az a része az énekek énekének, hogy azt mondjuk, hogy ki ez a lány, aki a pusztából jön szerelmesére támaszkodva, és fontos, hogy szerelmesére támaszkodva jön a pusztából, mert hogy itt a korábbi fejezetekben nagyon sok kihívás érte ezt a párkapcsolatot, távolodtak, meg vágytak belsőségesebb viszonyra, meg volt egy csomó problémakör, vagyis az Isten megpróbálta a kapcsolatukat, és a megpróbáltatásból jönnek nem egyedül, hanem ketten. Kitartanak egymás mellett, és így alapvetően gyakorlatilag a házasságuk erősödik. Aztán a másik, ami itt azért előjön a pusztából való feljövetellel kapcsolatban, mint értelmezés, hogy 1 Mózes 3.16-ban mondja ki az Isten az átkot, úgymond, ugye a bűnesek után, hát ugye mond a kígyóra is egy átkot, ami valójában egy protoevangélium, legalábbis számunkra, embereknek, de ott Ádámnak is elmondja, hogy akkor munkával fogod megkeresni a kenyeredet, és az asszonynak pedig a következőt mondja a 3.16-ban, az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekeidet, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. És már többször beszélgettünk az elmúlt Biblia órákon arról, hogy azért az énekek éneke nem leplezi azt a tényt, vagy nem akarja eltakargatni azt a tényt, hogy egy patriarchális társadalomban kerül megszövegezésre, és azért az a házasság kép, amit ők felépítenek, meg sugallanak, azért az nem az, ami a biblikus házasság kép, annak ellenére, hogy az énekek énekében van erről szó. Igen ám, csak hogy az ősbűnnek van egy olyan következménye, hogy ha az ember elszakad a teremtőjétől, akkor elszakad a másik embertől is. Tehát amikor arról beszélünk a 21. században, hogy hihetetlen nagy az elmagányosodás, akkor jelentem alással, hogy nézzük már azt, hogy ez hogyan függ össze azzal, hogy mennyire keresik az Isten társaságát, meg az Isten közösségét az emberek. Ahogy a klasszikus a gyülekezeti modellek elkezdenek megölni, mert azok már nem populárisak, mert van helyettük egy csomó minden más, és szépen lassan azt látjuk, hogy a gyülekezeti létezés, meg a közösségi létezés, mivel már nem dominálja a társadalmat, ezért az elkezd felaprózódni, és hihetetlenül távol kerülnek egymástól emberek. Nagyon sok mentális problémával küzdenek éppen ezért a 21. században az emberek, ami mind az elmagányosodásra valamilyen módon, ha nem is direktbe, de visszavezethető. És teológusként azt kell mondanom, most nem megideologizálva a helyzetet, vagy megkényszer teologizálva a helyzetet, de hogy valójában ez egy olyan folyamat, ami az ősbűnnel veszi kezdetét, amikor Ádám és Éva megszegi az Isten akaratát, és innentől kezdve ennek, mivel az Istentől elszakadnak, ennek az a következménye, hogy az egymással alkotott viszonyok is felborul. És hogy miért alakulhat ki a patriarhátus? Hát azért, mert annak egyébként köze nincs az Úristenhez, de onnantól kezdve, hogy távol van az ember a teremtőjétől, onnantól kezdve ezt meg fogja csinálni. És egyébként nagyon sok mást is. Tehát, hogyha a bűnről beszélünk az Ószövetségben, vagy az Ószövetség, illetve az Új Szövetség alapján a Bibliában, akkor nem csak konkrét bűnökről kell beszélnünk, hanem elsődlegesen azt kell kijelentenünk, hogy a bűn az valójában egy állapot. Annak az állapota, hogy a közösségünk az Istennel nem tökéletes. Mert hogyha tökéletes lenne, akkor mivel hozzá közel lennénk a másik emberhez is, egy csomó olyan konfliktusban nem kerülnénk bele, amiben egyébként benne vagyunk, meg amit saját magunknak generálunk. És nagyon sokszor lehet látni azt történelemben, vagy a saját életünkben is, hogy azért az, hogy ki mennyire domináns egy-egy helyzetben, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mennyire van igaza. És akkor mindenki nézzen szerintem magába. De egy emberi kapcsolatban, így módon a házasságban is. Nagyon sokszor egyébként bizonyos konfliktusokat, bizonyos problémákat dominanciából oldunk meg. Ami nem azt jelenti, hogy igazunk van. És így nagyon könnyű kialakítani azt, hogy valamelyik fél történelmi tapasztalat alapján többnyire a nők, mert a fizikum általában a férfiak oldalán van, lejjebb kerüljenek, vagy alacsonyabb pozícióba kerüljenek, és amikor itt arról beszél az énekekének, hogy jönnek ki a pusztából, akkor itt egy picit arra is utalhat, hogy a házassági kapcsolatokon belül ezt az aláfölé rendeltséget, ami egyébként nem egy teremtettségi viszonyrendszer, nem egy teremtettségi kapcsolatrendszer, a házasságokon belül meg tudják törni, helyre tudják állítani, és egy picit, mint gyülekezet, férj és feleség, mint gyülekezet, az Istenhez is közelebb érve elkezdik helyreállítani, vagy elkezd az ő kapcsolatukba helyreállni annak a rendnek, ami az Isten szerinti rend ember és ember között. Igen, és akkor szerintem itt egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való. Akkor olvasom tovább a 6-os és 7-es verseket. A szerelem magyarázata, illetve a szerelem ereje, ahogy elkeresztelték a Biblia kommentárok ezt a két verset. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni, de ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szerelemért, csak megvetnék érte. Ez azért nagyon izgalmas, nem tudom, mennyire tűnt fel a testvéreknek, de hogy nagyon az Isten így direktben nem volt emlegetve az énekek énekében egészen eddig. Tehát, hogyha végigolvassuk az előző 7 fejezetet, ilyen halk és kedves utalások voltak, amikben etikai mondani valókat lehetett látni, de itt fog az énekek énekében a végén megjelenni először direktbe kimondva az Isten, aki jelen van ebben az egészben. Most a pecsét, a héberül a hótám, az inkább itt pecsét gyűrű, de bizonyos értelemben egyébként a billognak is lehet a szava a héberben. Tehát ez valójában a tulajdon jogot fejezi ki. Amikor a király kihirdeti a törvényt, akkor a saját pecsétjével pecsételi le. Minden királynak saját pecsétje volt, vagy pecsétnyomója volt, jelezvén, hogy ez az ő törvénye. És gyakorlatilag ennek a héber szónak a gyökerei, ezek onnan jönnek, hogy valamit véglegessé tesz, valamit lezár, valamit véglegessé tesz. És ha azt kérjük, hogy tégy engem, mint pecsétet a szívedre, akkor gyakorlatilag itt egy ilyen kölcsönös egymáshoz tartozásnak a kifejezése történik, ami végleges, ami lezárt, ami nem enged oda onnantól kezdve más nyitását be a kapcsolatba. És ez egy nagyon fontos elköteleződés, azt gondolom a házasságon belül, mert gyönyörű és szép a vágyakozás, meg nyilván nagyon szép amikor az ember szerelmes, és azt úgy felfedezzük, és szépen lassan felépítjük, és eljutunk oda, hogy akkor legyen ebből esetleg egy komolyabb párkapcsolat, és legyen belőle jegybenjárás, meg házasság. De az az igazság, hogy én azt látom, hogy a párkapcsolatoknak egy jelentős része pont az elköteleződésen bukik be. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokszor, és nem azt mondom, hogy mindig, de nagyon sokszor azért mennek tönkre kapcsolatok, mert az elköteleződés az nem tökéletes, vagy nem teljes körű, hanem van annak egy határa, és egy idő után azt mondom, hogy akkor köszönöm szépen, én eddig akartam ebbe a kapcsolatba benne lenni, és akkor utána kihátrálunk belőle. És nem akarom megnyitni annak a vitáját, hogy a válás az mennyire biblikus, vagy nem biblikus, mert én azt gondolom, hogy ha Jézus Urunk feketén-fehéren kimondja, hogy a házasságot az Isten e világi szövetségnek rendelte, akkor egyébként nem kell lekapni egyből a keresztvizet az elváltakról, és egyáltalán nem kell a sokkal nagyobb bűnnek tartani, mint a pletykát meg a többit. De hogy azért az elköteleződés az nagyon sok kapcsolatot tud megmenteni, és nyilván az elköteleződés az csak akkor működik egyébként, hogyha két irányú, majd két embertől is megtörténik. Mert hogyha én el vagyok köteleződve a párom mellett, de a párom nincs elköteleződve mellettem, akkor az egy félrehúzó szekér lesz. Jó. Akkor menjünk tovább. Mert hogy itt van az Úr lángja. És az nagyon jó, hogy itt van az Úr lángja. Most azt mondja az énekek, hogy olyan a szerelem, mint az Úr lángja. Vagy úgy lobog, mint az Úr lángja. És ami itt elhangzik szó, az igazából egy metafora, egy költői kép, de egyértelműen bele van foglalva az Isten. És akkor ezt most nem fogom tudni nagyon nyelvészkedés nélkül lefordítani. Gyakorlatilag az van, hogy amikor az Isten bemutatkozik Mózesnek a hegyen, akkor úgy mutatkozik be, hogy JHWH, amit a Jehovák Jehovának fogtálnak, a héberek meg adonájké tejtenek ki, mert hogy direkt úgy van fogtál, hogy egyébként ne lehessen kiejteni, de ennek van egy rövidített változat. Ez a JH. És ez valójában a hétig is ebből van képezve a héberben. És gyakorlatilag itt az Úr lángja úgy jelenik meg, hogy egy picit az énekek éneke ezzel az egyetlen egy szóval visszautal a mózesi égőcsipke bokorra. Visszautal a pusztai vándorlásban, amikor a tűzoszlop megy előttük. Amik egyébként ilyen teofániák, tehát isteni megjelenések, meg Isten kinyilatkoztatások. Teofánia az, amikor az Úr, az Isten megjelenik. A bizonyos értelemben a pünkösd is egy teofánia, hiszen a Szentlélek az, ami megjelenik a tanítványok feje fölött. És egy picit azt mondja, nem azt mondja, hogy a szerelem teofánia, félreértés ne essék. De hogyha a refrént magunk elé idézzük, hogy kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, hogy ne ébresztétek fel a szerelmet, vagy hogy volt, hogy ne legyen kikényszerítve, hanem erre tudok úgy gondolni, mint isteni adományként, akkor valójában azért lesz ez a szerelem olyan heves, mint az Úr lángja, mert, az egy lelki összetartozást fog eredményezni a két ember között. Ezért tudnak feljönni a pusztából, ezért tudják legyőzni a folyamatos távolodásokat, közeledéseket, az ebből fakadó problémákat, mert hogy gyülekezetté lesznek. És hogy ez az Isten ajándéka. Az, hogy van egy olyan társam, akivel egyek tudunk lenni az Isten hitünkben is. És itt, amikor arról beszél, hogy erős a szerelem, és úgy lobog, mint a tűz, mint az Úrnak lángja, akkor nem feltétlenül a fiatalkori vágyódásról beszél, amit előbb-utóbb mindenki tapasztal és megél, hanem arról, hogy itt a két ember, mint ember, hogyan tud egymásnak társává lenni az Isten hit kötelékén keresztül. Ez lesz az, amit majd utána hármas fonalként fogalmaz meg a... Hirtelen akartam mondani. Prédikátor könyve, köszönöm. Tehát ez arra utal előre. És akkor itt megint felmerül az a kérdés egyébként, hogy hányszor gondolunk a saját házasságunkra, meg házastársunkra az Isten ajándékaként. Meggondolok magamra úgy, hogy egy olyan kapcsolatban vagyok benne, ami az Isten ajándék. Ez szerintem hihetetlenül fontos. Ezt pont elmondtam közben, csak elfelejtettem léptetni. És akkor itt érünk el a végéhez, hogy valójában, amikor arról beszélünk, hogy férfi és nő közötti szerelmi kapcsolat, akkor annak egy része a fizikai testi vágyódás, egy része a lelki, mármint hogy emberileg megélt lelki összetartozás, és egy kikerülhetetlen része biblikusan az Isten kapcsolat. Nem működik a hívő kapcsolat a Jóisten nélkül. Tehát, hogy ebben mi karakteresen mást állítunk, mint a világ, mert ez nekünk nem pusztán egy polgárjogi szövetség, vagy egy polgárjogi szerződéskötés, hanem ebben benne kell lenni az Isten kapcsolatnak is. És akkor itt megint megállok egy picit, mert hát, ha van hozzászólni való. A 8. verstől a most már fejezet végéig, tehát a könyv végéig olvasom a következő szakaszt. Ez egy ilyen utólagos visszatekintésszerű szöveg. Én derekasan bevallom, hogy itt egy picit nekem botlik az énekek éneke megint csak, és nem igazán tudok mit kezdeni feltétlenül vele, de azért megnéztem, hogy nálam okosabbak mit mondanak róla, úgyhogy majd valamit megpróbálunk ki okoskodni közösen. Kicsi még a mi húgunk, nincsen neki melle. Mit csináljunk húgunkkal, amikor megkérik? Hogyha kőfal, építünk rá ezüst pártazatot, hogyha pedig ajtó, bedeszkázzuk cédrusfával. Kőfal vagyok, melleim, mint a tornyok, de ő előtte olyan leszek, mint aki megtalálta a boldogságát. Szőlője volt Salamonnak, Bál Hámonban, szőlőjét őrzőkre bízta, mindegyikük 1000 ezüstöt hozott a termésért. A magam szőlőjére magamnak van gondom, az 1000 ezüst legyen a tied, Salamon, 200 pedig a termés őrzőjé. Te kertekben lakó lány, barátaim a szavadat lesik, hadd halljam én is. Siess hozzám szerelmesen, mint egy gazella, vagy egy fiatal szarvas a balzsam illatú hegyeken. És ami miatt nekem törik ez a énekek éneke, megmondom őszintén, nekem ez egy picit olyan, mintha egy korábbi fejezetből került volna véletlenül ide. Tehát egy ilyen, akik azt mondják, hogy ez egy ilyen lyukas dráma, aminek nincsen meg minden darabja, de hogy valójában itt egy szerelmi történetnek a drámája van valahogy megírva. Nekem ez egy picit erős, de mindegy. Ők azt mondják, hogy ez egy ilyen utólagos visszatekintés a történet elejére. És akkor szerencsétlen Hollywoodnak már semmit nem lehet feltalálni, mert akkor ezek szerint a történet végén az, hogy elmeséljük az előzményeket, azt már a George Lucas előtt több ezer évben feltalálta az énekek éneket. Tehát, hogy szerencsétlen Hollywood semmit nem tud feltalálni, pedig tényleg próbálkozik. De nem tudom, nekem tényleg olyan, mint nem tudom, ilyen negyedik, ötödik fejezetből kimaradt volna, és akkor még valahogy itt csapjuk ide. De hogy azt mondják, hogy ez egy visszatekintés, és akkor én egy-két dolgot azért kijegyzeteltem, amit érdemes lehet talán megnézni. Ez a kicsi még a mi húgunk, nincsen neki mellé, mit csináljunk húgunkkal, amikor megkérik. Kérdés az, vagy kérdés lehetett az az ókori keretek között, hogy a lányos család az mennyire készült, és mennyire készítette a leányt a leánykérés opciójára majd, ami majd egyszer eljön. És ez a kicsi még, ami húgunk, nincsen neki melle, mit csináljunk húgunkkal, amikor megkérik, ez a, annak a felvezetése, hogy, vagy talán azt fogalmazza meg a szövegben, hogy adjunk neki játékteret, tehát hogy ne szűkítsük be, jöjjenek nyugodtan a kérők, nézzük meg, hogy hogyan reagál, hogyha torony. Ugye, azt írja a szöveg, hogyha ha kőfal, bocsánat, akkor építünk rá ezüstpártazatot, tehát hogyha nem veszi le bármelyik boldog-boldogtalan falubéli a lábáról, és akkor ugye itt megint visszautalhatunk arra, hogy a nőktől elvárás volt a szűzies élet a házasságig, de a férfiaknál meg ugye kimondottan értékes volt a szüzesség elvesztése a házasság előtt az ókori társadalomban, Izraelben. Tehát, hogyha jönnek a mindenféle udvarlók, és megpróbálják megkörnyékezni ezt a leányzót, de ő kőfalként ellenáll, akkor építünk rá pártazatot, megdicsérjük, akkor megmutatjuk, hogy mennyire értékes egy jelleme van. Ha meg cédrusfa, tehát beengedi az udvarlót, aki még nem is biztos, hogy a vőlegénye vagy a férje lesz, akkor meg bedeszkázzuk, tehát hogy akkor majd jól elszeparáljuk mindenkitől. És akkor ugye jön a válasz a hölgytől, hogy kőfal vagyok melleim, mint a tornyok, de ő előtte olyan leszek, mint aki megtalálta a boldogságát. Ez igazából arról szól, hogy megjött az, akire azt gondolja, hogy a hiteles vőlegény, vagy a megfelelő választott, és alapvetően eddig kőfalként ellenállt a mindenféle udvarlóknak, de most itt van az, akivel szeretné megtalálni a boldogságát. És én egy picit máshogy fordítanám ezt a ő előtte olyan leszek, mint aki megtalálta a boldogságát, mert hogy én inkább azt olvasnám, hogy a szemében leszek, aki megtalálja a boldogságot. Tehát azáltal, ahogy ő rám néz, az fog engem majd abba az állapotba vezetni, hogy a boldogságomat megtaláljam vele. És akkor ez megint fontos, hogy ugye a házasság az valójában két tökéletlen embernek a teljesen tökéletlen a szövetsége, de hogy hogyan néz a másik rám, és én abból mit látok, hogy mennyire nézi el a hibáimat, hogy mennyire néz rám úgy, hogy adott esetben nem zavarja őt, az ami lehet, hogy még engem is zavar saját magamban, de neki úgyis jó vagyok, vagy azzal együtt szeret, és akkor ez a világlátás az, ami egy kapcsolatban segíthet nekünk abban, hogy egymás mellett a boldogságot megtaláljuk. És akkor én itt egy picit a boldogságnál megállnék, mert a salom van a héber szövegben. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy minden vidám lesz a másik mellett, hanem hogy salom. És a salomnak valóban van egy olyan értelme, hogy boldogság. De valójában a salom az inkább az Isten által való, vagy az Isten által rendelt rend, amiben minden a helyén van, ami éppen ezért békés, és ami éppen ezért boldog. És a salom az egyáltalán nem azt jelenti, hogy nincsen-e világi feszültség, az azt jelenti, hogy az Isten szerint ez rendben van. Az Isten szerint ez békében van. És a salom az nyilván az Isten nel való közösségben van a legjobban jelent, tehát amikor azt köszönik a héberek egymásnak, hogy salom aléchem, békesség néktek, ugye Jézus is így köszön a tanítványoknak, csak görögül hagytánk ránk az evangéliumok, akkor valójában pont azt kívánjuk, hogy ez az Isten által rendelt béke, de nem az én békém, meg a másik ember béké, hanem az Isten által rendelt béke legyen a másikkal, mert abból fakad a boldogság. És akkor itt megint egy picit azt gondolom, hogy azért oda bök egy kicsit a 21. századnak az énekek éneke. Szerintem a boldogságról ma nagyon sokszor gondolkodunk úgy, mint valami súlytalan, könnyű dologról, amiben nincsenek kihívások. Én meg azt tapasztalom a saját hitéletemben, hogy engem az Úristen folyamatosan kihívások elé állít, és nem csak hétköznapi feladatok megoldásával kapcsolatban, hanem néha vannak olyan döntései, aminél így teljesen padlót fogok, hogy most ez emmé. De hogyha az Istennek az a döntése, akkor a salomban van. Tehát lehet, hogy én nem értem ezt, de ha az Istennek az a döntése, akkor ott a salom. És akkor egész egyszerűen megint előjön az, hogy akkor térjünk vissza az Úr lángjához, és kezdjünk el akkor ezen dolgozni magunkban, meg imádságban, meg a párunkkal, közösségben. Mert ez nem azt jelenti, hogy nincs feladat. Az azt jelenti, hogy van az Istennek egy rendelése, abban a rendelésben egyébként van béke, csak lehet, hogy én azt most pont nem látom, vagy nem értem. És Isten szerinti boldogság van benne, tehát nem fogyasztói társadalom szerinti boldogság, meg a fogyasztás kiszolgálásának a futó öröme, hanem valami olyan boldogság, ami viszont hosszú távon is meg tudja tartani az embert, Uram, bocsán, örökké tudja megtartani az embert. És itt a szövegben ez a szó szerepel, és ennek szerintem kimondottan nagy hangsúlya van éppen ezért, mert e tekintetben, ha azt mondjuk, hogy a házasság a legszűkebb gyülekezetünk, és a házasságunkban merünk salom szerint élni, meg küzdeni egymással, egymásért, a Jóistennel, meg a Jóisten akaratából, akkor valójában, és ezt azért raktam a dián idézőjelbe, ez egy pici mennyország. Nem a mennyország értelmében, de ahol az Isten akarata érvényesül, mondja Luther Márton, ott van az Istennek az országa. És amikor arról beszélünk, hogy a mennyország az hol kezdődik, akkor egyébként azt kell mondanunk, hogy egyébként ebben az életben, tehát hogy a mennyország az nem majd lesz, hanem hogyha az Isten akarata az én életemben hatalomra jut, mert elfogadtam, mert befogadtam, mert élem, akkor a mennyország elkezdődött. Akkor is, hogyha kopik az üzületem, hogyha beteg vagyok, akkor is, ha éppen összevesztem a feleségemmel, akkor is, hogyha van ezer és egy kihívásom, vagy összeomlik körülöttem a társadalom, ha az Isten akarata az életem met a helyén tartja, akkor a mennyország az van. És hogyha a párkapcsolatainkat, meg a házasságainkat az Isten akarata szerint törekszünk arra, hogy megéljük, és ezt imádsággal kísérjük, akkor a házasság lesz az, ahol először megérzi az ember azt, hogy mit jelent, hogy a mennyországban van. Hogy ő az Istennel közösségben él és létezik, és hogy annak milyen megtartó ereje van. És akkor itt megint botlik egy picit a szöveg, itt ennek a szőlője volt Salamonnak Bálhámonban. Nem néztem meg, hogy hol van Bálhámon, megmondom őszintén, most már kifogytam az új izraeli atlaszos hangulatomból. Valahol Izraelben, igen. Tehát ott a földközi tenger partján tessék keresni, Egyiptomtól nagyjából észak-keleti csapásvonalban. De hogy itt egy picit talán visszautal a szöveg arra, hogy az első fejezetek egyikében mondja magáról ugye a női beszélő, hogy a napsütés miatt lett, vagy a szőlőben végzett munka miatt lett barna. És akkor itt egy picit ennek a párja, vagy keretes szerkezete térhet vissza. Először is Salamon valószínűleg kiadja bérbe a királyi szőlőket, meglehetősen jó pénzért, mert azért az ezer ezüst az irreálisan túlzó ókori viszonyok között sem. Ráadásul 200 dénárt visznek belőle haza a munkások. Másrészt meg akkor előkerül, és valószínűleg ezért vannak itt ilyen túlzó számok, mert hogy előkerül ez a magam szőlőjére, magamnak van gondom, itt megint a hölgy beszél, és nyilván itt a szőlő az metaforája az ő lelki tisztaságának, amit a házasságnak enged át. És akkor nyilván a vége éppen ezért lesz egy ilyen nagyon szerelmes dicséret, hogy te kertekben lakó lány, barátaim a szavadat lesik, hadd halljam én is, siess hozzám szerelmesen, mint egy gazella, egy fiatal szalvas a barzsam illatú hegyeken. Szerintem ez tényleg valamelyik korábbi fejezetből maradt ki. Ez az én szerény véleményem. Szegény maszoréták nagyon sokszor másolták sötétben a szöveget, lehet, hogy valamelyik tekercset benézték, és összekeverték. Ha tévedek, akkor a tévedésemtől mentse meg az Úristen a testvéreket, és remélem, hogy a Jóisten ennyi humorérzékkel azért még beenged a mennyországba. Én nagyjából ennyit tudok kihozni az énekek énekéből a jelenlegi hitem és tudásom alapján, de hogyha van valami hozzászólás, akkor nagyon sok szeretettel fogadom.